Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. A teljesítményértékelésben részt vett pedagógusok csaknem 85%-a kapott évközi béremelést, erről a Klebersberg központ elnök helyettese nyilatkozott. Péterfi Balázs szerint a piaci szektorban is igyekeznek elismerni a nagyobb, jobb teljesítményt. Várkonyi Gyula összefoglalója következik.
Elkészült az első teljes körű teljesítményértékelés a pedagógusok körében. Ennek részleteit Péterfi Balázs, a Klebersberg központ elnök helyettese ismertette az Inforádiónak adott interjújában.
2024-25-ös tanév teljesítményértékelés adatairól beszélünk most, tehát az az előző tanévről. Összesen 69.324 pedagógus volt, akit értékelt a vezetője, majdnem 85%-uk kapott is a teljesítményértékelés kapcsán valamilyen mértékű béremelést. Ez azt jelenti, hogy több mint 58.000-en kaptak a 69.000 főből valamekkora béremelést most a szeptemberi bérükkel is, amit ugye október elején megkaptak, és ez az összeg, ez beépült az ő illetményükbe. Innentől kezdve folyamatosan meg fogják kapni ezt a többletet.
A pedagógusok szakszervezetének alelnöke Gosztonyi Gábor azonban éppen emiatt nem tartja igazságosnak a rendszert.
Az egész nem szolgál más, mint hogy tovább zilálja a nevelőtestületeket, és a munkahelyen belüli bérfeszültségeket fokozni fogja a kormány, de ez semmi jóra nem vezet.
A Klebersberg központ elnök helyettese azonban ezt vitatta.
Azt gondolom, hogy maga a teljesítményértékelés egy progresszív és előremutató dolog. Ezen persze nyilván lehet vitatkozni, de nem nagyon ismerek mondjuk olyan piaci szereplőt, ahol ne igyekeznének a nagyobb teljesítményt elismerni. A kormányzatnak is ez a célja, hogy motiválja a kollégákat. És egyébként az értékeléshez szempontsor van, tehát nem igaz az, hogy akkor valaki a hasára üt és ad egy pontszámot, és természetesen ugye azok a fajta kritikák, hogy akkor itt így értékelnek, ott úgy, hát nincs két egyforma iskola. Rengeteg különbözőség van a tanulói összetétettől kezdve a feladatokig. Nyilvánvalóan ezt nem lehet egy kaptafára értékelni.
A pedagógusok első teljes körű teljesítmény értékelését összességében sikeresnek értékelte a Klebersberg központ elnök helyettese. Tapasztalataikat pedig megosztották a területet irányító belügyminisztériummal.
Katedra. Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
Átadták a 20 millió forint összdíjazású OTP FAI oktatási innovációs díj idei pályázatának elismeréseit. Részletek Sipos Ildikótól.
Az oktatási innovációs nagydíjat a Kórházsuli Alapítvány kapta idén. A program a tartósan gyógykezelés alatt álló gyermekek tanulását segíti. Az alapítvány a nagydíj mellett az általános iskola felső tagozat kategóriájában megkapta az aranyminősítést is. A csütörtök esti díjátadó gálán Erdei Tamás, az OTP Bank igazgatóságának alelnöke azt mondta, immár 6. alkalommal hirdették meg ezt a díjat, amelyre idén rekordszámú nevezés érkezett.
Ami fantasztikusan szép eredmény ez a rövid időszak alatt, mert 3 év, egy alapítvány, egy pályázat, egy díj tekintetében nem egy hosszú időszak, de mégis óriási sikert aratott, hiszen 309 pályázat érkezett be a 3. évben. Nem volt könnyű dolga a zsűrinek kiválasztani azokat, akik a díjra érdemesek.
Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke azt emelte ki, hogy az OTP FAI alapítványának és a Magyar Tudományos Akadémiának közös törekvése, hogy a tudományt a magyar nemzet, a társadalom és a gazdaság szolgálatába állítsa, és segítse a magyar közoktatás lehető legmagasabb szintre való fejlődését.
Példamutató és nagy társadalmi figyelmet, politikai döntéshozói megfontolást és általános elismerést érdemel, hogy egy pénzintézethez kötődő alapítvány hoz létre díjakat a köznevelésben tanító, gyakorló pedagógusok innovatív tudományos kutató munkájának ösztönzésére. Erik Hanusek, a neves oktatás közgazdaság tanász is rávilágított, a jó oktatási rendszer kulcsa a jó pedagógus. Innovatív, jó pedagógusokkal lehet jó oktatási rendszert építeni. A pedagógus a legeslegfontosabb tényező, minden más eltörpül mellette. Nagyszerű tény, hogy ebben a misszióban az Akadémia és az OTP Fáj András Alapítvány társulhatnak.
A zsűri az általános iskola alsó tagozat kategóriájában aranyfokozatot adományozott Sarlós Erzsébetnek, a Széchenyi István Egyetem egészség- és sporttudományi karának egyetemi adjunktusa, mozgásban a siker, játékos szenzomotoros tréning elnevezéssel dolgozott ki fejlesztő csomagot. Ezüst fokozatot kapott egy az osztálytermi viselkedés hatékony szabályozását és az indulatkezelés tanítását segítő program. A középiskola kategóriában az arany fokozatot a 21. századi pedagógiáért alapítvány Barátságtudás jövő elnevezésű programja nyerte el. A díjak odaítéléséről 5 tagú zsűri döntött, amelynek tagjai Ári Tamás Lajos, az oktatási jogok biztosa, Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgatója, Csejtei Ildikó, az OTP Fái Alapítvány ügyvezetője, Érdi Péter számítógépes agykutató és Polgár Judit 8-szoros sakkolimpikon.
Reformok kora címmel újabb tanulmányi csapatversenyt hirdetett középiskolásoknak a Magyar Tudományos Akadémia. A 3 fős csapatok november 3-áig jelentkezhetnek a versenyre. Domanics András kérdezte Simon Tamást, az MTA kommunikációs főosztály vezetőjét.
Versenyt a Magyar Tudományos Akadémia hirdeti meg, azon belül is az alumni program, amit Frany Tamás elnök úr indított el még 2021-22-ben. Volt már egy korábbi nagy verseny, erre sok diák emlékezhet, fenntarthatóság, klímaváltozás témakörben, amin közel 700 csapat indult Magyarországról és határon túlról, és úgy gondoltuk, hogy itt az ideje egy újabb nagy betélkedőnek. November 3-ig lehet jelentkezni a mostani versenyre, amelynek témája a reformkor és az utána következő évtizede. Tehát a verseny címe Reformok kora, és ez azért, mert nem csak a szűkebb értelmet reformkor, hanem az 1825-től 1867-ig tartó időszak. A témaválasztást az is indokolja, hogy idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia, és hát az akadémia története is ugye 1825-ben kezdődik Széchenyi István felajánlásával, amelyet 1825. november 3-án tett meg a pozsonyi országgyűlésben, és itt mondom el, hogy a versenyfeladatok között lesznek olyan feladatok is, amelyek az idén novemberben az MTA székházában megnyíló kiállításokkal kapcsolatosak. Most először tudjuk bemutatni szinte maguk teljességében azokat a tényleg túlzás nélkül mondható nemzeti kincseket, amelyek között olyan tételek vannak, mint például a szózat eredeti kézirata, vagy Radnóti Bori notesze. Szeretettel várjuk ide is a diákokat, és lesznek majd feladatok a versenyben a kiállítás anyagából is. Természetesen csak olyan feladatok, amelyeknek a tartalma online elérhető lesz a kiállítás honlapján.
Ez ugyanakkor nem egyszerűen egy történelem verseny.
Alapvetően egy történelmi verseny, de nem csak pusztán esemény történt, hanem minden más kapcsolódó terület ebből az időszakból, művészet történettől, a politika történeten, diplomácia történeten, gazdaság történeten keresztül, egészen mondjuk a 6 történetig, nő történetig. A verseny mögött álló szakmai csoport tagjai is ezekről a területekről érkeztek, és van egy szűkebb szakmai csapat, amelyet Csorba László történész és Szilágyi Márton irodalomtörténész vezet. Szóval nagyon nagy szeretettel várjuk a 3 fős diákcsapatokat a versenyre. Minden információ a verseny.mta.hu oldalon megtalálható, ott lehet versenykiírást megnézni, illetve ott lehet regisztrálni is a 3 fős csapatokat.
Katedra. A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Az Eurostat adatai szerint a magyarországi általános iskolások mindössze 1,8%-a tanul 2 idegen nyelvet. A Nyelviskolák Szakmai Egyesületének elnöke szerint ezen csak hosszú távon szemléletváltással lehetne javítani. Domanics András kérdezte Légrádi Tamást.
Reális lehet, ugye itt 2 adat is szerepel, egyik az általános iskolások, majd pedig van a 11-15 évesek, valószínűleg az első szám az a kisiskolásokról szól, tehát mondjuk alsó tagozatosokról, és ott igen, főső tagozatban egy kicsit magasabb a szám, de az európai átlaghoz azért egyik sem ér fel messze menőkig.
Mi lehet ennek az oka? Tanulnak a gyerekek iskolán kívül nyelvet ebben a korban, vagy még inkább az iskolai tanulásra hagyatkoznak?
Én azt gondolom, hogy nem nagyon tanulnak, illetve hát kevesen, főleg nagyvárosokban, főleg edukáltabb szülők, diplomás szülők gyermekei tanulnak ilyen kiskorban, ami egyébként nem annyira jó, mert a nyelvtanulást abban az életkorban megismerni, megszeretni, amikor még igazándiból nincs tétje, amikor még az egész egy szórakozás, egy olyan időtöltés lehet, amiben akár észre se veszi, hogy ő nyelvet tanul, az mindenképpen célszerű lehet. Az igazi probléma az egyébként nem is annyira talán az, hogy mikor kezdik, hanem az, hogy ugye mi a felmérésnek a főbb számai, ahogy mutatják, hogy akárhonnan nézzük, ennek a listának a végén kullogunk, tehát közvetlenül Bulgária előtt a 25 és 64 év közötti lakosság tekintetében.
A diákok leggyakrabban talán az angolt, németet, franciát, spanyolt, olaszt tanulják itt Magyarországon. A keleti nyelvek mennyire népszerűek, mondjuk az orosz vagy a kínai?
Mondjuk egy 15 évvel ezelőtt például oroszul sokkal többen tanultak, mint most. A kínai is 10-15 éve egy nagy felfutásban volt, ma már talán beállt egy olyan szintre, amely jó, hogy tanulnak sokan, de hát ott is az látható, hogy nagyon sokan a kínaiakkal is hát angolul beszélnek. Tehát ez a többnyelvűség helyett az egynyelvűség irányába való eltolódás, ez egy globális jelenség. Magyarországnak az én véleményem szerint az lehet az iránya, hogy ugye az angol az nagyon menjen mindenkinek, sokkal jobban annál, mint ahogy most, és emellé minél többen egy második nyelvet is fel tudjanak venni, ami kifejezetten egyébként versenyelőnyt tud jelenteni mind a munkaerőpiacon, meg hát az, hogy kulturálisan, utazásban, stb. Ezt mindannyian tudjuk.
Az Eurostat felmérése ugye arról szólt, hogy az iskolások milyen arányban tanulnak két idegen nyelvet. Ha csak egy idegen nyelvet veszünk, akkor ott mi magyarok jobban állunk?
Hát nem igazán, mert itt a rendszerváltás óta azért az angol nyelvtanítás nagyon sokat fejlődött. De ugye, hogyha tényleg azt nézzük meg a már felnőtt korosztály felől, hogy a valós általuk bevallott nyelvtudásban hogy állnak, akkor azért az azt mutatja, hogy bőven tanulhatnának még sokkal többen. Ehhez elengedhetetlenül fontosak lennének akár állami ösztönzők, akár adókedvezmény, ahogy korábban volt, vagy olyan kedvezmények, amelyek tényleg arra ösztökélik az embereket, hogy nyelvet tanuljanak. Szerintem azok az országok és európai országok, ahol az oktatás nagy hangsúlyban van, ezen belül az idegen nyelv oktatásra kifejezetten úgy tekintenek, mint ami húzó ágazat, azok számára ez egy olyan megtérülő befektetés, amit én úgy gondolok, hogy a magyar államnak célszerű lenne meglépnie, vagy ebbe az irányba lépéseket tennie, ehhez stratégia kellene, ehhez lehet, hogy kicsit többet ki kéne kérni akár a szakma véleményét, hogy hogy lehet ezeket a dolgokat elérni, és ez így együtt egy közös erőfeszítéssel azért feljebb tornázható lenne, nem egy-két-három év alatt, hanem ez egy hosszabb távú stratégia részeként.
Magyarországon az oktatási rendszer sajátosságai miatt a második idegen nyelv többségében középiskolai szinten lép be, mondta a köznevelésért felelős helyettes államtitkár Sipos Imrével, Tatár Tímea készített interjút.
Ezek a számok az általános iskolára vonatkozó adatok, ami azért azt mutatja, ami a magyarországi rendszernek a sajátossága. Nálunk a második idegen nyelv az középiskolában jelenik meg. Az általános iskolában egy nyelv oktatására fókuszál a magyar oktatási rendszer, és aztán gimnáziumban, középiskolában egészül ez ki egy második nyelvvel.
Vagyis akkor az, hogy például Finnország áll a legelején ennek a bizonyos rangsornak, vagy Görögország, ez azon múlik, hogy ott viszont már az általános iskola időszakában bejön a második nyelv?
Így van, így van. Ugye nálunk a Nemzeti Alaptanterv az első idegen nyelv oktatását legkésőbb az általános iskola negyedik évfolyamán rendeli el. Az 1-3 évfolyamon az első nyelvet, ha megvannak a feltételei, lehet tanítani, de egyáltalán idegen nyelvet a negyedik évfolyamtól lehet tanulni, illetve kell tanulni, itt az iskoláknak már biztosítani kell. A második idegen nyelv oktatása pedig a 8. évfolyam után kezdődhet, ezt mondja ki a magyar szabályozás, tehát az általános iskolák nincsenek arra kötelezve, hogy 2 idegen nyelvet tanuljanak. Nyilván szabadon választott óraként felajánlhatják és tanulhatnak a gyerekek. Magyarországon az első idegen nyelv tanulása folytatódik a középiskolában, ez egy elvárás is a középiskoláktól, hogy a felsőbb évfolyamokon a tanulók folytatás az az idegen nyelvet, amit az alacsonyabb évfolyamokon tanultak. Ez nyilván az első idegen nyelvre vonatkozik, és a középiskolában már a második idegen nyelv tanulásának a lehetősége is megnyílik a tanulók előtt, tehát a rendszer ezt a gimnáziumok, a technikumok ezt számukra tudják biztosítani, így ott már ezek az adatok kedvezőbbek.
Egyébként mi a tapasztalat? Mennyire van kultusza, elismertsége a nyelvtanulásnak, akár most általános iskolai, akár középiskolai szinten Magyarországon?
Én azt gondolom, hogy ez egyrészt kultusz is, ahogy ön mondja, másrészt szükségszerű. Tehát azért a mai Magyarországnak rendkívül kiterjedt kapcsolatai vannak, rendkívül sok olyan állást lehet az országban betölteni, ahova csak idegen nyelv tudással tudnak belépni a fiatalok a munkaerőpiacra, tehát azok, akik olyan munkát szeretnének maguknak, amihez szükséges egy vagy akár kettő nyelvnek a tudása, ismerete, azok a tanulók, azok a családok nyilván kiemelten tekintenek a nyelvoktatásra, és a nyelvoktatást azt a köznevelés számukra biztosítja.
Készítettünk egy interjút a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének elnökével, aki azt mondta, hogy mindenféleképpen szemléletváltásra lenne szükség Magyarországon nyelvtanulás terén, és hogy további állami ösztönzők kellenének. Ön mit gondol erről?
Ezzel az egyesülettel a szaktárcának én úgy tudom, hogy elég régóta kapcsolata van. Nyilván különböző javaslatok fogalmazódhatnak meg. A nemzeti alaptanterv, a kerettantervek rendelkezésre állnak, nyilván lehet további ösztönzőkön gondolkozni, de még egyszer azt tudom mondani, hogy maga a nyelvoktatás, a nyelvtanulás lehetősége biztosítva van. Két tanítási nyelvű iskoláink vannak, emelt szintű nyelvi tagozatos osztályok, idegen nyelvekből a magyar állam érettségi vizsgát ingyenesen biztosít közép és emelt szinten számos idegen nyelvből. Tehát alapvetően azok a államilag biztosított rendszerelemek, amelyek a nyelvoktatáshoz kellenek, az én véleményem szerint adottak. Nyilván minden fejleszthető, így ez is.
Már lehet jelentkezni a februárban induló keresztféléves képzésekre. Ebben az eljárásban a felsőoktatási intézmények elsősorban mesterképzési szakokat hirdetnek meg. Rozgonyi Ádám mondja a részleteket.
November 15-ig adhatók le a jelentkezések a keresztféléves felvételén a 2026. februárjában induló képzésekre, tájékoztatta az Inforádiót Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatási elnök helyettese.
De a jelentkezők a későbbiekben január közepéig, január 13-ig sorrendet módosíthatnak, dokumentumokat tölthetnek fel az elfelvételiben, tehát január 13-ig tehetnek meg bizonyos cselekményeket. És ugyanúgy, mint a nyári eljárásban, itt is elektronikusan DÁP, illetve Ügyfélkapu Plusz alkalmazásokkal lehet bejelentkezni az elfelvételibe a megszemélyesített tárhelyre.
A keresztféléves eljárásban a felsőoktatási intézmények elsősorban mesterképzési szakokat hirdetnek meg, amelyekre állami ösztöndíjas és önköltséges formában is azok jelentkezhetnek, akik legkésőbb 2026. január elején megszerzik a választott képzéshez szükséges felsőfokú végzettséget, tette hozzá a felsőoktatási elnök helyettes.
A tavalyi évben nagyon sok mérnök-informatikust vettek föl az egyetemek, gépészmérnök, villamosmérnök, hallgatót, jelentkezőt, illetve a gazdálkodástudomány terület szakja is nagyon népszerűek, vezetésszervezésre, pénzügyre, ESG irányítási szakembernek is nagyon sokan jelentkeztek, de például megemlíthetem más képzési területen a növényorvosi képzést is, tehát ők voltak az elmúlt évben a legnépszerűbb szakok, illetve a jelentkezőink száma az elmúlt években olyan 6000 fő körül mozgott.
Az általános felvételi eljáráshoz hasonlóan a keresztféléves felvételin is legfeljebb 3 képzést lehet díjmentesen megjelölni.
És további 3 szak, egy viszonylag kis összegű 2000 forintos igazgatási díj ellenében szakonként.
A ponthatárokat a tervek szerint január 27-én hirdetik ki. Az eljárás tudnivalói, szabályai és a meghirdetett képzések elérhetők a felvi.hu oldalon.
Játékosan tanulhatják meg a digitális pénz használatot a gyerekek az Erste és a Visa által közösen tervezett és készített új bankkártyával. A magyarországi Erste nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a legfiatalabbak is tudatosak legyenek a pénzügyekben. Ez szolgálja a 7 és 14 év közötti korosztály számára most piacra dobott termék is, mondta el az Erste PR és belső kommunikációs vezetője, Murányi Lindát Sipos Ildikó kérdezte.
Az Erste-ben nagyon fontosnak tartjuk, hogy a pénzügyekről már egészen kicsi korban elkezdjenek beszélgetni a szülők a gyerekeikkel, és ezt egy kutatásunk is igazolt, amit 400 fő reprezentatív kutatásban kérdeztük meg szülőktől, többek között arról is, hogy mennyire tartják fontosnak, hogy a pénzügyekről beszélgethessenek. Azt is megkérdeztük, hogy szerintük kiktől kell kapni az információt a pénzről, meg a pénzügyi világról, és azt is megkérdeztük, hogy ők milyen eszközökben látják a segítséget, akár mesekönyv, akár applikáció, akár egyéb játékok formájában.
Milyen gyakorlati útjai, módjai lesznek ennek a pénzügyi edukációnak? Ugye egy mesekönyv már elérhető.
Tavaly a Pagony kiadóval közösen adtuk ki a Cserebere az erdőben című mesekönyvet, ami ténylegesen segíti a szülőket abban, hogy a pénzügyekről akár egy meseformában elkezdjenek otthon beszélgetni a gyerekkel. A mesekönyv sikerén felbuzdulva ezt a kampányt ismételjük, de most kiegészítettünk egy olyan online elérhető és letölthető kisokossal, ami 20 kérdésből áll, és valódi gyerekkérdésekre adnak választ a gyerek nyelven. Ehhez kértünk egy gyereknevelési szakértői segítségét, hogy minél könnyebben, élvezetesebben, érdekesebben a gyerek figyelmét fenntartva lehessen a pénzügyekről beszélni. Egy olyan kis tananyag a szülői segítségnek, ami reméljük, hogy sok mindenkinek segít, hogy a pénzügyekről könnyebben tudjon a gyerekekkel beszélgetni otthon.
Emellett egy különleges bankkártyát is elérhetővé tesznek. Hogyan tanulhatnak ezen keresztül a gyermekek játékosan?
A bankkártya az manapság már egy teljesen elfogadott és a napi pénzügyi meg bankolási szokásoknak alapkelléke lett, és úgy gondoljuk, hogy a gyerekeknek is időben el kell kezdeni megtanulni, használni, és egy olyan bankkártyát adunk most a kicsiknek, ami kicsit játékosítva, egy gamifikált módon, hogy érdekesebb legyen, egy rakéta világít, amikor fizet a kisgyerek, ez a lényeg, ez egy különleges OLED kijelzős Visa bankkártya. Nyilván ez egy ilyen szép, meg vicces geg a gyereknek, de hogy alapvetően itt is az volt a lényeg, és hogy ebben tudja segíteni a gyerekeket, hogy az egész bankkártya használatról is elkezdjünk beszélni. Értsék, hogy hogy működik, hogy az ATM használat, a limitek, hogy ezek is a napirendre térjenek, ha arról van szó, hogy milyen napi pénzügyi alapismeretekkel kell rendelkezni, akár egy gyereknek, vagy egy felnőttnek.
Katedra. A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszonthallásra!